Na nézzük akkor ezt a témát, amit berangoztuk, hogy sőt, mi több, nem csak berangoztuk, meg is szavaztattunk Viber oldalunkon. Ugye az a helyzet, hogy egy új törvényjavaslatot nyújtott be a kormány, a dohányboltok mintájára jönnek a nemzeti tüzépek, és ez alapján az exportra szánt építőanyagokat szabott árszinten vásárolná fel a kormány, az árukészletből pedig nemzeti építőanyag kereskedéseket állítana fel. Kedves hallgatóink azt mondják, hogy legyen még nemzeti cipőbolt, 13%, nemzeti patyolat, szintén, nemzeti húsbolt, szintén 13%, nemzeti kenyérbolt, 4%, nemzeti hip-hop rap, 57%. Hát ugye ez
a
nem hiányzik. Véletlen.
Erre kéne ráúszni
a nemzeti
akkor.
Hip-hop rap. Na de most kérdezzük.
Ezt nem viccelünk, mert a felmérés az persze vicc, de hogy tényleg lesz nemzeti tüzép, ez komolyan felvetődött, úgyhogy erről fogunk beszélgetni Bucski Péterrel, a G7.hu újságírójával. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, szervusztok!
Ez, most akkor te is oszlasd el a félreértéseket, ez valami vicc, 2022-t írunk. Vagy 23-at
már. Már igen. Egyre rosszabb helyzet. Nagyon komoly hatásai lesznek eznek az intézkedésnek. Ugye 2021 óta, vagy nyara óta egy ilyen nagyon szürreális törvény, ezek kormányrendeletek vannak hatályban, ami arról szól, hogy bizonyos építőanyagoknak az árát megszabja a kormányzat, hogy szerinte mennyibe kellene, hogy kerüljön, és aki e fölött értékesíti azt, az e fölötti résznek a 90%-át be kell fizetni adóba. Az, hogy ezután ez a termelés veszteséges, az a tulajdonos dolga. Ezt ugye hát lehetne jó hiszeműen akár azt is mondani, hogy a kormány próbálja az építőipari inflációt gátolni, de igazából ez az intézkedés az infláció növelését hozza el.
Na ne viccelj már! Elég... Hát volt ez az élelmiszer árstop sztori, ez hasonló dolog történt.
Ez sokkal rosszabb igazából, tehát a koncepcióban sikerült még lejjebb lépni. És mondjuk az élelmiszer kereskedelemben ugye az, hogy egy szupermarketben a tejen buknak egy kicsit, meg tehát az így a teljes fogyasztói kosáron belül azért nem egy, hát nem jó, de hát mi történt, széterítették a többi termék között, meg mondjuk egy a...
Igen, és hát ugye erről is beszéltünk, hogy aki meg nem tudta, az nagyon-nagyon rosszul járt ezzel a dologgal, de ehhez képest azt mondtad, hogy van lejjebb, de miért, miben?
Az a probléma itt, hogy itt most már a teljes építőipari spektrumnak a lassan az összes alapanyagát érinti ez. Ez az árstopp a hazai gyártókra vonatkozik. Tehát amit eladnak, nem csak Magyarországra, hanem exportra is. Vegyük azt, hogy mondjuk azt mondja a kormányzat, hogy szerinte 90-be kerülhet egy tonna cement, és mondjuk 100-ba kerül a megnövekedett energiárak, a bérek mellett ezt kigazdálkodni. Tehát ennyi a költsége. Van 10 forint veszteség. Mit csinálhat a gyártó? Hát nem fogja 90-ért adni, hanem hát megnézi, hogy mennyire tudja eladni. Azért minden alapanyagnak Európában ugye egységesebb a piac, tehát mondjuk ezek különösen Szlovákia, Ausztria, Románia, szomszéd országokból azért nincsenek a határt, és messze ezek az építőanyaggyártók, megnézni, hogy mennyire lehet eladni. Tegyük azt föl, hogy az importot, hát az importor pedig meglátja ebben a lehetőséget, hogy itt ugye följebb mentek az árak, nem fogja ő se olcsóban adni. Tehát mondjuk ugye valahogy ezt a 100, tehát azt a 10 forintot a szeretné bevételként is elérni többletbe, akkor plusz 100 forintért kellene ugye adni, amivel 90 forintot a 100-ból elvisz az állam, akkor maradna neki meg ez a 100 forintja, tehát a 190-es árnál, ezt természetesen nem fogja tudni elérni, úgyhogy valahol az a piacilag adott 100 és a 190 között lesz az az egyensúlyi ár, ami kialakult.
Na de most már tudod mi jut eszembe, hogy egyrészt érthető ez a törekvés, mert hogy ugye irtózatos nagy építőanyag árrobbanás volt Magyarországon, ami visszavetheti az építőipari fejlesztéseket, és nem csak a magánszektorban, hanem az államiban is. Tehát ebből a szempontból, hogy valahogyan kordánban kéne tartani az árakat, ez nem egy elvetendő törekvés. Nem ez van mögötte? Persze ugye nagyon sok múlik azon, hogy mennyire szakmai szempontok szerint és piaci szempontok szerint megalapozottan próbáljuk ezeket a lépéseket megtenni.
az adatok alapján egyértelműen látszik, hogy ezek az intézkedések alkalmatlanok az árak rettörésére.
Ezt mire alapozva mondod? De mire alapozva mondod ezt?
Ez a külkereskedelmi adatokat nagyon jól, ugye hónapról hónapra tudjuk követni, az importot, exportot, nagyon jól látszik, hogy csökken az export, nő az import, és egyre növekszik az ára, ahogy bevezették ezeket az intézkedéseket, onnantól egyre drágábban importálunk, hiszen ugye egyre magasabb itthon is a piaci ár azáltal, hogy egy elképesztően magas adót kell kifizetni. Amikor most valaki cementet vásárol, most már kivetették ugye ezt a burkolóanyagokra is, és elég sok már kavicsra, homokra, ezekre az anyagokra, amikor megvásárolja valaki, akkor egy nagyon-nagyon jelentős adótartalma van ennek. Ezt nagyon pontosan ugye nem osztják meg, hogy pontosan melyik termék után mennyit szednek be, de jól emlékszem, hogy 50-60 milliárd forint éves bevétel van ebből a bányai áradékból, ami elég nagy megugrása, ugye ez 2022-re datálható. Tehát, hogy ezzel a fogyasztók és az építők elképesztően magas összeget fizetnek be adóként a magyar államnak. És a másik probléma ezzel ugye az, hogy, hogy az alapvetően szembe megy minden lehetséges fórumon az Európai Unió alapvető működési elvével, az áruk szabad áramlásával.
Hát, jaj, jól van, na hát 9, most nem ár.
De mit adott nekünk Brüsszel a borkultúrán, az utakon, igen, a klinkertéglázott főtereken keresztül, igen.
Igen, igen, hát semmit, mindent miattunk nekik. Most is ugye egy feladatot, hogy egy újabb kötelezettségszegési eljárás kezdeményezzenek ellenünk, amit hát elég borítékolhatóan el fogunk bukni. Tehát még az adófizeték azt is kifizethetik majd, ha a végén kompenzálni kell a vállalatokat, akiket a magyar állam ilyen helyzetbe hozott. És ugye az is gond, hogy az exportot 30 nappal előre be kell jelenteni, ugye ez a gyakorlatban tudjuk, hogy működik a magyar állam, tehát magyar minisztériumokkal már hosszú évek óta úgy megy a kommunikáció, hogy ír valamit az ember, és nem kap semmilyen választ. Tehát itt is mondjuk bejelentik, aztán kellene válaszolni, nem válaszolnak, tehát hogy így a működésképtelen magyar államhoz olyan, olyan szabályokat, amiket aztán nem tud betartani, és hát ez is egyébként elég extrém, hogy tehát ugye ugye látszik, hogy azért akik ebben a szabályozói közegben dolgoznak, azok soha nem dolgoztak vállalatoknál. Ez a pozitív olvasata, a rosszabb pedig, hogy ugye el akarják csak venni másoknak a vállalkozását. Tehát, hogy 30 napra előre bejelenteni az exportot, tehát ez inkább valami hiánygazdaságra, vagy valami a szocializmus
paródiájára. Jaj, hogy ezt kimondtad, érdekes, mert jönnek ilyen hallgatói észrevételek a beszélgetéssel kapcsolatban, hogy döbbenet, kommunizmus. Szóval, hogy erre asszociálnak a hallgatók. Vajon miért?
Hát nem a kommunizmus irányába megyünk, mert ugye itt a lényeg, amiről Lázár János a Spakri 21 nevű
podcastban. Utolérhetetlen podcast cím ez, és most nagy reklámot csináltunk neki, de mit mondott a drága jó miniszter úr?
Hát arról beszélt, hogy hát pozíciókat kell foglalni, mert most annak jött el az ideje, hogy a külföldiek eladják a részesedésüket. Itt alapvetően ugye azt lehet, hogy a két meghatározó cementgyár Magyarországon külföldi tulajdonban van, a Zalakerámia is külföldi tulajdonban van, Wienerberger és Tondach cserépgyár is ugye külföldi tulajdonban van. Ezek azért, tehát így a Lázár János ilyen, hát nem tudom, ilyen 19. századi gondolkodásmód alapján próbálja levezetni, hogy hát ez stratégiailag fontos, hogy nemzeti tulajdonban legyen. Mondjuk itt a nemzeti tulajdon alatt van, aki mondjuk magyar tért, van, aki pedig mondjuk a NERT vagy Lázár Jánost, vagy ő barátait. Ezt mindenkinek a képzeletére bízjuk itt az elmúlt évek történéseinek a fényében. Tehát hogy ugye ez igazából azt mondják, hogy ez nemzeti tulajdonba kell venni.
Figyelj, én ezt értem, oké, rendben van.
Hogy most nem éri meg nekik, de, majd csak eladják.
De ez ekkora a biznisz, ez az építőanyag gyártás? Tehát nem tudom, hogy megnéztük-e a cégek mérlegét, vagy megnéztétek-e a cégek mérlegét, de...
Természetesen, tehát azért ez nemzetgazdaságilag, mondjuk azt, hogy ilyen pár ezer főt foglalkoztató iparágak, tehát ezek, hogyha veszük a cementgyártást, ez egy rendkívül tőkeigényes terület, és szaktudásigényes terület. Nem is értem, hogy itt mondjuk ki lenne az a szereplő, aki megjelenve a megfelelő tőkével és a megfelelő szaktudással rendelkezik. Ugye itt különösen tehát ezek a cégek azért itt az elmúlt években azért már inkább veszteségbe fordultak, itt ugye voltak egyedi tételek, de tényleg az látszik, hogy ez nem egy olyan szuper biznisz, tehát mondjuk, hogyha a Dunadráva csoportnál valaki megnézi, hogy volt egy jelentősebb adózás előtti eredmény 2021-ben, ami egyszeri hatások miatt volt, szén-dioxidkvótát értékesítettek, anélkül igazából ez már akkor is ilyen plusz nullás volt. A Lafarge cementnek pedig 21-ben hát gyakorlatilag eltűnt nullára, mert a profitja 22-ben valószínűleg mindkettő cég ilyen mínuszos környékén van. Előtte azért mondjuk egy ilyen tisztes profittal működtek. Itt mondjuk ugye az a gond, hogy az adózás előtti eredményt, ha megnézzük, és akkor ezért elég hosszú távú beruházásokat kell finanszírozni, szóval itt azért nagyon sok múlik a mérleg részletein, de tényleg nem az a tehát ilyen 5-10% hosszú távon, amit ezen el lehetne reálisan érni. Tehát én nem látom, hogy ez, és ezért tényleg ilyen 100 milliárd forint árbevétele volt, mint a Dunatáva cementnek, és egy 28 a Lafarge-nak. És egy cementgyáraknál azért tényleg nagyon sokat kell beruházni, az alapkerámia pedig 21-ben is veszteséges volt, és a Wienerberger is például a legnagyobb ugye, téglaipari cég, az a 33 milliárd forintos árbevétel például. Tehát, hogyha itt mindent összerakunk, akkor is ugye azt látjuk, hogy ez nem egy olyan gigantikus nemzetgazdasági terület.
Közben jöttek ilyen hozzászólások, hogy sziasztok, a támogatott gyógyszereknél 20 éve van ez, ami a tüzépnél indul, 20 000 forint fölötti gyógyszereken 1000 forint haszna van a patikának, írta nekünk Bea, illetve valaki más pedig a hozzászólások, egymással beszélgetnek a hallgatók, azt mondja, nem kommunizmus, feudalizmus, lásd Vármegye és Ispán, írja István a másik hallgatónak.
Én azért visszakanyarodnék kicsit a szakmaisághoz. Tényleg vonatkoztassunk el a áruk és szolgáltatások szabad áramlásától, meg mindezektől, hogy viszont egy stratégiai ágazatról lehet szó. Most én itt játszom persze az ördög ügyvédjét, mert magam sem értem, hogy erre aztán tényleg mi szükség van. De lehet-e egy olyan, hogy ugye belengedték azt is, hogy a fegyvergyártásra is azért van szükség, mert hogyha bajba kerülünk, akkor ne kell már külföldről mindent behozni. Most ugyanez van, jön ide egy csomó nagy üzem, annak majd cement kell, ne kell már külföldről betalicskázni a cementet, és ne kelljen külföldre kitalicskázni az ebből származó profitot.
Ez a gondolkodásmód a teljes szakmai hozzáértés hiányára vezethető vissza, ugyanis a cement ugye egy rendkívül nehéz és viszonylag olcsó anyag, tehát ennek a szállítása nem éri meg. Tehát, hogyha vesszük, hogy a Kassa mellett pont a magyar határon van egy szlovákiai cementgyár, valószínűleg a Debrecenbe kell építeni, onnan olcsóbb és hatékonyabb elszállítani, mint Vácról. A cement nél, meg Pozsonyban is van cementgyár, lehet Győrbe építkezés van, akkor is mondjuk hatékonyabb lehet onnan, mint ahogy mondjuk, hogyha Zólyomban építkeznek, valami nagyobb beruházás, hogy sok cement kell, akkor is ugye megérheti inkább Magyarországról szállítani. Tehát nemzet határokban gondolkodni az Európai Unióban egyszerűen teljesen felfoghatatlan, különösen ilyen a hatékonyság. Igen, meg lehet csinálni, hogy hazai ellátásra állunk, hát meg lehet tenni, hogy nem exportálunk csempét, hanem magyar csempét, aztán nagyon jól működött a szocializmusban, ugye ez nem tetszett akkor az embereknek, hogy egyféle csempe van, vagy egyféle csempegyár és egyféle termékekkel, tehát itt azért tényleg a 21. századi gazdaságnak is.
De lehet, hogy az az oka, nem, hogy...
működésének teljes félreértése.
Lehet, hogy az az oka, hogy a többi építőanyaghoz képest, vagy ahhoz amellett a cement ára is például emelkedett. Tavaly duplájára emelkedett, idén is volt valami 20%-os emelés.
Igen, sokat dolgozott a magyar kormány, hogy ez így legyen, ugyanis az összes alapanyagnak az árát kiegészítő bányajáradékkal sújtja.
Aha. Mondtál egy olyan dolgot is, ami nekem szöget ütött a fejembe, hogy az, hogy próbáljanak nemzeti tűzépeket csinálni, azzal pont az importot támogatják, és nem a magyar ipar, meg a magyar tőkének a megerősödését, mert hogy?
Hát én úgy gondolom, hogy azzal, hogy ilyen kiegészítő bányajáradékokat szabnak, az exportot korlátozzák, azzal kialakul egy olyan rendszer, ami csak a belső piacra, tehát itt létrejöttek olyan cégek, amik nemzetközi verseny nélkül el vannak, kialakul egy saját piacuk, és kiesnek a versenyből. Nem lesznek nemzetközi szinten eladható termékek, ugye ezt is láttuk a szocializmusban hogyan működött. Tehát ez egy rendkívül fars gondolkodásmódra val, hogy azt gondolni, hogy majd az állam megmondja, hogy nem kell itt exportálgatni. Tehát azért gondoljunk bele bizonyos terméktípusok, tehát ha nem mindenki ugyanolyan csempét akar otthonra, ugye, akkor ugye vannak bizonyos gazdaságossági követelmények, hogy hány mennyi darabot, vagy mekkora mennyiséget lehet gyártani hatékonyan. Ezek alapvetően egy ilyen pici és szegény országban nem szokták megérni. Ráadásul ugye bizonyos terméktípusoknál meg lehet azt csinálni, hogy nagyobb profitot lehet elérni, hogy az exporton. Tehát teljesen indokolatlan azt mondani, hogy minden exportot majd megvesz a magyar állam, és ezzel kivált az importot, ráadásul ugye ez is tett egy ilyen nem tudom, közgazdaságtan első órák egyike, hogy miért jó a kereskedelem. Tehát, hogyha megszüntetik az importot és az export, kiváltják az importot, exportot, ez nem lesz egy hatékonyabb dolog, hiszen a piac azért importál és exportál, mert az jobb minőség, ugye Ricardónak a klasszikusa, a bort miért kell Portugáliában termelni, és
na,
nem
na,
Angliában.
De várj egy picit, mert hogy közben felmerült egy olyan is, hogy azért jönnek a nemzetű tízépek, mert ott a csokot felvett családok, vagy a magánszemélyek, vagy aki épületenergetikai korszerűsítést tervez, azok majd olcsóbban kapják az alapanyagokat. Tehát ez már nem piaci ilyen, döntés, hanem ez szociálpolitikai intézkedés, ami meg
igen,
ráfér, hiszen nagyon korszerűtlen.
A piaci alapon működő tűzépekkel is csinálni, hogy az áfát visszatéríti az állam. Magyarország azon kevés európai országok egyik, ahol az épületenergetikai fejlesztésekhez és korszerűtésekhez gyakorlatilag semmilyen támogatást nem nyújt az állam. Ennek nincs átgondolt koncepciója, ez is egy ilyen fért munka, tehát ez a valamivel kellett palástolni azt, hogy elinstandolni szeretnének itt cégeket, és akkor valami szociális mázat próbálnak ezt hozzáadni.
Többen azt mondják tehát a kedves hallgatók közül, hogy az az értelme ennek az egésznek, hogy hamarosan közeledik az ukrán újraépítés, milyen reményteli képet festnek, és hogy emiatt kéne, hogy oda tudjunk jó magyar cementet kivinni többek között.
Hát mondjuk, ha valamelyik országnak nem lesz szerepe az ukrán újjáépítésben itt a térségben, az valószínűleg Magyarország lesz a kormány Oroszország melletti kiállása okán, tehát ez azért szerintem elég egyértelmű. Másrészt azért a magyar építőipar, tehát nincs olyan kapacitás, ami, tehát mondjuk a cementet azért nem Magyarországról fogják vinni, egyébként Ukrajnában jelentős cement gyártási kapacitás volt, és viszonylag olcsóbb energiával tudták ezt megoldani korábban, ugye. Tehát nem gondolnám, hogy több száz kilométerre, vagy több akár 1000 kilométerre fognak cementet fuvarozni. Feltételezem a kormány tagjairól, hogy az átfut a fejükről, mert nem tudják, hogy cementet nem szállítunk 1000 kilométerekre.
Jó, hát folytatása következik.
Ha jó, azt úgy értette az András, erről, hogy csak lezárta a beszélgetést vele, tehát nem egy minőségi jelző volt itt most.
Igen. Jaj, de vicces vagy te, Endre.
Okay.
Na, köszönjük szépen, Péter, az információkat, további jó munkát neked.
Köszönöm.
Köszi, szervusz.
Köszi, szervusz.
Hát, Bucski Péterrel beszélgetünk a G7.hu újságírójával annak kapcsán, hogy jönnek állítólag a nemzetű tűzépek, hogy ennek a hátterét próbáltuk megvilágítani. Ő erről írt egy remek cikket a G7.hu-n az alakerámia kapcsán, tessék azt elolvasni.
Péter akkor meg azt tette hozzá, hogy kedves hallgatunk Messengeren, hogy pont a kormány korábbi intézkedései miatt szabadultak el az ingatlanárak, az építőanyagárak, az építőipari munkák árai, például csók, ami kevesebb támogatást jelent, mint amennyivel ezek az akciók emeltek az ingatlan árakon, viszont aki csokot nem tud igénybe venni, annak számára viszont sikerült elérhetetleníteni egy lakást, csak az emberek nem tudnak számolni és gondolkodni. Tehát Messengeren hallgatunk, írta ezt.